A Mária Rádió a döntéshozókért tartott ima és hálanapjának keretén belül a következőekben beszélgetést hallhatnak dr. Csáki Andrással, Ceglédváros polgármesterével. A riportot Molnár Péter készítette.
Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Én is köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Isten áldja önöket.
Telefonon felhívtuk dr. Csáki Andrást, Cegléd polgármesterét. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatói előtt. Kedves polgármester úr, jelenleg milyen a járványhelyzet a városban, és ön ezt személyesen hogyan tudja megélni?
A Jóisten segedelmével talán elértük a járvány csúcsát, enyhén csökkennek a járványügyi adatok. Ugye a járvány kitörése óta, legalábbis én minden nap megkapom a járványügyi hatóságtól a zárlat alatt, illetve karantén alatt lévő személyeknek a számát. Az elmúlt hetekben ez 100 fölött volt jóval, mai nap például 56 fő van járványügyi zárlat alatt. Ez azt jelenti, hogy igazolt beteggel találkoztak, és 53 fő van járványügyi elkülönítés alatt, tehát akik igazolt betegek, de nem szorulnak kórházi kezelésre. Bár a kórházban kezeltek adatairól így városi szinten nem tudunk, de hát miután én közel 4 évtizedig a Cegléd kórháznak voltam a munkatársa, ezért természetesen folyamatosan kapcsolatban vagyok a kórház vezetésével, és ott is azt tapasztaljuk, hál' Istennek, hogy mérsékelten, de csökkenő nyomás az egészségügyi ellátáson, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a tendencia folytatódni fog, illetve erősödni fog a beoltottaknak a száma. Pont tegnap is önkéntes munkaként én is részt vettem oltásban, segítkeztem, úgyhogy ez is szépen alakult Cegléden. Én bizakodom, hogy a nyár végére magunk mögött tudjuk ezt a borzalmas pandémiát.
Cegléden a legnehezebb koronavírussal kapcsolatos döntésekkel kapcsolatban hogyan tudja viselni ezt a felelősséget, hogy egy város sorsa az ön kezében van, és mi ad önnek erőt döntéshozóként ebben a helyzetben?
Polgármesteri választásom óta én végig kommunikálok a lakosokkal. Tehát vannak, akik emlékeznek rá, én 12 évig voltam parlamenti képviselő, és akkor is minden hónapban tartottam parlamenti beszámolókat. Most ez annyiban változott, hogy minden hónapban polgármesteri beszámolókat tartok, illetve most mióta nem lehet összejönni, ez az online térbe tevődött, ami még talán jobb is, mert havonta több ezeren kapcsolódnak rá erre a beszámolóra. Tehát tulajdonképpen én a lakossággal mindent megtárgyalok. Van egy kiváló alpolgármesterem, Hegedűs Ágota a személyében, illetve egy címzetes főjegyzőm, dr. Diós Győri Gitta, tehát a úgynevezett mini stábunk megvan, mindig folyamatosan egyeztettük tavaly március óta, hogy mit kell tennünk, mit lépjünk, megszerveztük arra rászorultaknak a ellátását, most is a mai jelentésben itt írja az illetékes, hogy egy fő kért gyógyszerellátásban segítséget, folyamatosan segítjük így a lakosságot. Úgyhogy tulajdonképpen, megmondom őszintén, olyan nagy nehézséget nem okozott, mert a józan paraszti ész szerint hoztuk meg a döntéseket, akár múlt év tavaszán a különböző területi lezárások miatt, és a lakosság, miután folyamatosan kommunikálunk, elfogadja ezeket a döntéseket partnerebben, és nincs semmiféle probléma ezzel kapcsolatban. Én úgy szoktam fogalmazni, és ez az anyagi részére is a város költségvetését is illeti, hogy én biztos vagyok benne, hogy ahogy eddig segített minket a Jóisten, ezután is meg fog segíteni, és hogyha tisztességgel végezzük a munkákat, akkor nem lesz semmi baj.
Mit üzenne a Mária Rádió hallgatóinak, a hallgatói családnak?
Mindenkinek üzenem, itt a városban is nap mint nap, hogy oltassák be magukat. Sajnos ugye ezek az új mutációk, most már én is pont tegnap kaptam az első információt arról, hogy egy óvodáskorú gyermek is megbetegedett. Most már nincs az a korosztály, amit kímélne, tehát akkor, amikor beoltatjuk magunkat, nem csak magunkat védjük meg, hanem a környezetünket is. Mindenki jelentkezzen oltásra és oltassa be magát, mert ugye a virológusok azt mondják, hogy olyan 70% körül érjük el az úgynevezett nyári immunitást, amikor hátradőlhetünk, és mondhatjuk azt, hogy legyőztük a járványt. Tehát most a legfontosabb, hogy mindenki beoltassa magát, és keresztényi kötelességünk, a többiek, a nemzet iránt. Ez a meggyőződésem, ezt üzenem, és ezt kérem a Mária Rádió hallgatóitól.
Köszönöm a riportot, és engedje meg, hogy a Jóisten és a szűzanya támogatását kérjem további életére és munkájára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagyon szépen köszönöm, és én is ezt kívánom Mária Rádió hallgatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm szépen!
Beszélgetést hallhattak dr. Csáki Andrással, Cegléd város polgármesterével. A riportot Molnár Péter készítette.
Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője sorozatban Tűz Tamást idézzük. Sosem volt a tankönyvekben, és a irodalmi közéletben is alig pedig. Egyes kritikusok szerint a 20. század magyar papköltőinek legkiemelkedőbb alkotójáról van szó, a nyugati magyar líra szervezőjéről van szó, aki egyébként élete végéig torontói lelkész volt, Tűz Tamás. Tűz Tamás nem ezen a néven született, hanem Makkó Lajos néven született meg 1912. április 18-án, ezért is tartjuk a mai napon, április 18-án a megemlékezést róla, és fel is nézzük verseit. Miért nem ismerjük Tűz Tamást, pedig megérdemelné, mert nagyon jó költeményei vannak. Ezért, először is azért, mert két nemzedék 47-48-tól semmit nem tudhatott róla, mert alig-alig jelent meg a 80-as években néhány publikációja itthon, a rádió műsorok nem idézték, teljesen ismeretlen volt. És aztán az 1900-as évek elejétől indult meg valami megismerés, már addig csak egy nagyon szűk kör foglalkozott vele. Nos, most idézzük fel életének néhány érdekes, vagy inkább fájdalmas eseményét. 27 évesen, 1939-ben szentelték pappá, aztán nagyon gyorsan beívták katonának, tábori lelkészi szolgálatot teljesített, aztán 44-ben fogságba esett, onnan csak 47-ben tért haza, megélte hát minden. Gyermekkért a proletár diktatúrát, aztán Horthy időszakát, amikor pap lett, a második háborút 1947-ben megkönyörült rajta a Jóisten is. Hazajöhetett. 1956-ban a forradalom után elment nyugatra. Hány és hány emberünk ment el, hány és hány kincs, hány és hány érték, de ha itthon maradtak volna, akkor valószínűleg börtön vár rájuk, és valószínűleg attól a hatástól, amit gyakorolnak, attól meg akart szabadulni az a rendszer, ami itt volt. Vörös Sándor azt írta róla, minden sorod az olvasóra tekints, ha az olvasó abba hagyja, akkor is világít, mint húny szem héjon át a villanykörte. Izzó és feledhetetlen, tehát szép. Hogy milyen a szemlélete, néhány idézetet veszek tőle. Például, a beszédet azonnal megértjük, az írást meg kell fejteni. A beszédben világgá kiáltjuk, az írásban elrejtjük titkainkat. Aztán, a verseket át kell élnünk. Ha nem is értjük egészen, hogy a világ szépségét is élvezni tudjuk, ha bár kevés fogalmunk van a lényegükről. Minden költő valamiképpen száműzött, még legédesebb otthonában. Aztán azt mondja másutt, csak a költő tudhatja, mire illik képei mögött. Ő is csak a látomás ideje alatt, vagy a vers megírása közben. Másnap talán már ő is homályosan emlékszik az egészre. És végül még egy idézet. A mindenáron érthetőségre való törekvés a költészet elsekélyesedését jelentené, s megfosztaná a költőt legeredetibb gondolatainak adekvát kifejezésétől. Tűz Tamás sokféle művészeti ágban kipróbálta magát, és talán azért nem lett festő, mert hogy a szánypróbálkatások idején sokkal nehezebben lehetett összeegyeztetni a papi hivatást, a festők bohém világával, mint az írók világát, vagy a költők világát. Így aztán a sors papként is, és író művészként, költőként, hát a sors magához rántotta. Különösen érdekes verseinek egy olyan témaválasztása, ahol a férfi és a nő egymáshoz való kapcsolatáról van szó. Például van egy verse, az Amoris via Dolorosa, amelyet Szakolcai Lajos irodalomtörténész a 20. század 10 legszebb magyar verse közé sorolt. Papi hivatása és költészetének bizonyos szempontból való témaválasztásai különbségeirel azt mondja, mert hogy szerelmi lírája az szinte páratlan a papi költők között. Tehát a következőt fogalmazza Tűz Tamás erről. Költeményeimnek jó része, mondhatnám, szerelmes vers. Nem abban az értelemben, amit mondjuk a legtöbb világi, mikor elolvasa, gondol, sokan azt szokták rá mondani, misztikus szerelem. Én még ezt sem mondhatnám. Az én megéneklésem szerint az emberi közelséget, a szeretetet, a vágyódásokat szeretem, és ezek a versek a teljes emberi létet akarják felölelni, és én ezt nem szégyellem. Én is szerethetek valakit. Engem is szerethetnek. Én is közeledhetek valakihez. Hisz ez az egész papi létemnek egyik alapja, az emberi közeledés. Érdeme Tűz Tamásnak az is, hogy idegen nyelvi közegben a magyarul alkotó költők között olyan szervező munkát is végzett, hogy megalakult több kör vagy irodalmi társaság. Tudatos nyelvőrző volt, és ebből következően tudatos volt a gazdagítása. Tudatos volt a gazdagítása az írás művészetének. Egész életében igaz maradt róla Vámos Imre. Néhány mondata. Olyan erős vára a nyelv, hogy nyugtalan élete és hányattatásai közepette mindig nyugodt biztonsággal menekülhetett hozzá. Őt nem fenyegeti a fiatal költők veszélye és végzete, hogy kiszakadván a magyar nyelvközösségből forrásuk elsekélyesedik és végképp elapad az idegen világban. Istenes költészetét az jellemzi, hogy szakít az imádságos líra közhelyeivel, és egy saját úton halad a megismerés útján, izzó szenvedéllyel a vágyott teljesség felé. Nem ismer tabu témákat, az égi és a földi szerelmet szintetizálva ír verseket. Isten úgy volt jelen a költészetében, mint valami életadó, megbocsátó társa. Mozgunk, benne élünk, mozgunk és vagyunk, ez volt az elme. Azt vallotta, fölösleges újra meg újra bizonygatni, a költőnek inkább az a feladata, hogy minél teljesebben térképezze fel a világot, és benne az istenit és az emberit. Harsányi Lajos papköltővel volt kapcsolatban, de nála szélesebb témaválasztása és sokszínűbb a verszerkesztés is. Bár bizonyos szempontból Harsányi Lajos növendékének tanítványának tekinthet. Jó példája művészetének a Szent István életét és művét idéző emlékező költemény, Tűz Tamás keresztútja, a Passió átértelmezése. Két síkon játszódnak az ő, egyrészt zajlik az a folyamat, ami Jézussal, katonák által bármi történik, a másik pedig az a vonal, ahogy Veronika vagy az asszonyok egyike nézi ezt az eseményt végig. Tehetetlenül. Tűz Tamás, mondom, ismeretlen a magyar közönség előtt. Remélem, nem marad ismeretlen. Feltétlenül olvasnunk kell Tűz Tamást. Meg lehet találni az interneten is a verseit, de a mai napon néhány versét, néhány nagyon fontos versét, a Szent Istvánról szólót, a Krisztus haláláról szóló Halott nézőben címűt, keresztútját, ezt mind ismertetjük, ez mind elhangzik a Mária Rádióban. Tűz Tamás április 18-án 1912-ben született. A mai napon ezért a mai nap költője. Tűz Tamás. Fogadja szeretettel a hallgatói család. Tűz Tamás, Mózes. Hideg kő hull a halottakra. Az élőket napfény veri. A szint az ég a fákra csapja, vaskos záporral keveri. Vérverő mámor ez a péntek. San Pietro in vincoli. Mózes harakja csontig éget. Szeme kén lánggal van teli. Látta valaki már a márvány ereket végzetes kezén, és a homályos templom árnyán hogyan fogan a holt remény? Hogyan hull pogány Dáridóba az Úr hegyére tervezett eszmék szerelmes víziója, a kánaáni képzelet? Még ott is, ahol posztó fedné, kitör belőle hús, izom, mert nem lehet valaki szenté, csak a mezítláb járt úton, köntös szakál, a kurta szarvak, nem számít semmi, csak a térd mi a ruhából kitakarva mesztelen zengi, hogy mit ért szabadságon, törvényen, forró álmukba olvadó hiten, amely a régi rombaomló rabszolgaságnak is izen. Ahogy derekát tölgyfamódra árnak, viharnak szegezi, és rézsút szétterjeszett combja birodalmát itt megveti, de nem tekint alapos tájra, élesen, némán. Mintha tudná, hogy éjszakája meteorhullástól nehéz. Hogy proféták verése lesz itt, és ki megmondja az igazat, szembe köpik, szélne keresztik, mint kellemetlen dúvadat. Jól megrajzolt zarándokorra érzi az orkánok lehét, hogy végül is majd az jön sorra, ki istenként a földre lép.